Orvosi tanulmányaim alatt az egyetemen kevés olyan tantárgy volt, amely a vitaminok és az ásványi anyagok kiemelkedő szerepéről tanított volna minket. Ezért külön öröm számomra, hogy a következő előadó hölgyet én konferálhatom fel önöknek. A hölgy a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte orvosi diplomáját, ezt követően a Biológiai és Molekuláris Biológiai Intézetben kutatóorvosként dolgozott tovább. Előadásai mellett számos egyetemi hallgató diplomamunkájának témavezetője, gyakorlatvezető, biokémia, immunológia, molekuláris biológia és állati anatómia tantárgyakból. Előadásait nem csak magyar, hanem angol nyelven is tartja. Számos kutatást végzett immunológia terén. Nem csak hazánkban, hanem külföldön, például Dél-Koreában, Németországban, Kanadában, Angliában és Görögországban is végezte kutatásait. Számtalan orvosi díjat kapott, emellett több alkalommal posztdoktori ösztöndíjra is minősült, nem csak az egyetemtől, hanem a Magyar Tudományos Akadémiáktól és a cégtől is. A kutatócsoportjai tagjai a legrangosabb immunológiai lapok állandó szerkesztői. Szabad idejében szívesen sportol, fut, könyvet olvas és kirándul. Most egy olyan gyógynövényről fog nektek előadást tartani, amit évezredek óta használnak és kutatnak, rengeteg pozitív tulajdonságát felfedezték már, és nem is gondoltuk volna, de még millió egy jó tulajdonságot tartogat számunkra. Előadásának címe Aloe Vera kutatás napjainkban.
Fogadjátok szeretettel a Debreceni Egyetem Élettani Intézetéből dr. Benkő Szilviát!
Nagyon szépen köszönöm a bevezetőt. Annyit helyesbítenék a felvezetőből, hogy nem orvos végzettségű vagyok, hanem molekuláris biológus és angol szakfordító, viszont az orvosi egyetemen dolgozom a PhD képzésem óta, úgyhogy immunológiával és élettannal foglalkozom elsősorban. Először is köszöntenék mindenkit, és nagyon szeretném megköszönni Milesz Sándornak a lehetőséget és az invitációt, hogy itt bemutathatom néhány mondatban a kutatási eredményeinket. Milesz Sándorral és az Aloe Verával körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolatom, amikor egy 2 éves kanadai tanulmányútról visszatérve lehetőséget kaptam a Debreceni Egyetemen, hogy saját kutatócsoportot indíthassak. A saját kutatócsoport indítása elég sok nehézséggel jár, rengeteg feladat, pénzszerzés, megfelelő emberek szerzése. Viszont annyi előnye van, és ez az egyik legnagyobb előnye talán, hogy az ember azzal foglalkozik és azt kutatja, amit igazán szeretné és amire igazán érdekli. Engem a természetes gyógymódok azok évek óta foglalkoztattak, és éppen ezért Milesz Sándorral, amikor találkoztunk és megbeszéltük, hogy esetleg kezdjünk el egy aloe vera kutatást, akkor én ennek nagyon örültem és nagyon nyitott voltam erre a kapcsolatra. Úgyhogy a következő néhány, vagy egy jó néhány percben szeretném előadni, hogy milyen eredményeink vannak. Egy kicsit felvezetném az aloe verát és a történetét. Úgy tudom, hogy itt mindenki kisebb-nagyobb mértékben ismerős az aloe vera növénnyel kapcsolatban, de azért szeretnék néhány szót szólni erről is, és utána pedig a tudományos kutatásokról, illetve a mindennapi problémákról, és majd a végén néhány eredmény, saját kutatási eredményt is bemutatnék. Tehát az aloe vera növény, azt mint mindenki, vagy nagyon sokan tudhatják itt a jelenlevők közül, egy nagyon nagy növénycsaládnak a tagja, amelyben több mint 500 növény található. A legendák szerint az aloe elnevezés az egy arab szóból ered, ami keserű és fényes anyagot jelent. A vera kifejezés az pedig Linné rendszertanában használható, vagy használta, a latin eredetű szó, ami igazat jelent, hiszen az aloe vera az egyik leggyakrabban használt és a legjobban alkalmazott növények közé tartozik. De valójában a Miller rendszertan szerint ez aloe barbadiensis, tehát igazából ez a tudományos neve ennek a növénynek. A növény több alkotóegységből áll, igazából amit ki szeretnék emelni, az lényegében a gél rész, hiszen ebből készülnek az aloe vera készítmények túlnyomó többsége ebből a gélszerű, kicsit nyálkás anyagból készül, ami fehér színű, és nagyon sok mindenre használható, majd ki fog derülni remélem az előadásom során. Az ismert, hogy az aloe vera növényt már az ősidőkben is használták, erről rajzos formátumok és különböző írásos emlékek maradtak fent. Ismert, hogy már az ősidőkben az arabok, a dél-amerikai indiánok, illetve az egyiptomiak festményein megtalálható az aloe szimbólum, vagy pedig írásos emlékekben is felmaradt az aloe említése. Hogyha megnézzük az idő történelme során, hogy az aloe említése mikor történt meg, és konkrétan mikor használták már valamilyen gyógyászati vagy szépészeti eszközként, akkor látszik, hogy első körben az egyiptomiak előszeretettel használták, például a híresen szép Nofretitis vagy Nefretiti, ki hogy említi, az ő kozmetikai szerei között előszeretettel előfordult az aloe vera, illetve a szintén szépségéről híres Kleopátra is szeretettel használta ezt a növényt. Ezen kívül a nagy hódítók és háborús alakok, például Nagy Sándor vagy Napóleon szintén használta, nyilván ők nem a szépészeti és kozmetikai szempontból, hanem inkább a háborús sérülések, tehát a sebesülések gyógyítására. Ezen kívül pedig a felfedezők, a nagy utazók, Marco Polo és Kolumbusz szintén alkalmazta ezt a növényt, hiszen alkalmas volt arra, hogy a vitamin tartalma miatt számos betegséget gyógyítani lehetett, illetve megelőzni az aloe vera szedésével. Kolumbusztól fenn is maradt egy mondás, amit szeretnék önökkel megosztani, méghozzá az, hogy az emberi jóléthez ő szerinte 4 összetevő nélkülözhetetlen. Ezek között van a gabona, a szőlő, az oliva és az aloe. A gabona az táplál, a szőlő a lelket melengeti, az oliva a harmóniát teremti meg a szervezetben, az aloe vera pedig a gyógyító szempontból volt fontos az ő szemszögéből. Manapság az aloét már nagyon-nagyon sok formában lehet használni, illetve ismerik akár a hétköznapi, tehát a tudományosan vagy más szempontból nem aloéval foglalkozó emberek. Lehet nyersen fogyasztani, illetve vannak krémkészítmények porformátumban, italformátumban, tehát mindenféle szappanformátumban, tényleg mindenféle kiszerelésben és mindenféle formátumban előfordul már. Egy kimutatás szerint az Egyesült Államokban évente több mint 40 milliárd dollárt költenek táplálékkiegészítőkre. Ez nem csak az aloe verára tartozik, tehát ebben lényegében benne van az összes természetes táplálékkiegészítő, viszont az aloe vera benne van az első 5-ben, tehát vezető helyet foglal el ezek között. Ezek a táplálékkiegészítőknek egy része a szépséget is nem csak kozmetikumként, hanem mint táplálék ugye ápolhatja belülről a bőrt, illetve ugye azt mondják, hogy a belső harmónia az a szépségben is megjelentkezik. És ugye megdöbbentő, de sajnos ez még ma is érvényes, hogy sokszor az embereknél a szépség, a külsőség az előrébb van még mindig, mint az egészség. De talán ez az utóbbi időben változik, hiszen az emberek egyre egészségtudatosabban élnek szerencsére. Tehát a szépség mellett az egészség is nagyon fontos szerepet játszik a táplálékkiegészítők fogyasztásánál, illetve roborálószer, ugye a mai rohanó világban nem elég már annyi, hogy csak egészségesek és szépek próbálnak lenni az emberek, hanem az is fontos, hogy a tartalék raktárainkat, energiáinkat maximálisan ki tudjuk használni, tehát roborálószerként is használjuk. Tehát használjuk, de igazából a kérdés az, hogy mi is ez a növény, miket tartalmaz, és hogyan hat az emberi szervezetre, hiszen hogyha tudatosan akarunk élni, akkor ezek a kérdések mindenkiben fel kell, hogy merüljenek. Tehát az aloe összetevőkről tudjuk ma már, nagyon részletesen nem fogok belemenni, de tudjuk azt, hogy több száz komponens tartalmaznak ezek a növények, és ezeket kémiai és funkcionális szempontból nagyobb csoportokra lehet osztani. Ide tartoznak például az aminosavak, amik a nélkülözhetetlen fehérjéknek az alapkövei. Tartoznak közéjük zsírok, különböző szterolok, hormonok, amik szintén az emberi működés, biológiai működéshez nélkülözhetetlenek. Tartalmaznak számos vitamint, ásványi anyagokat, enzimeket, és szénhidrátokat és cukrot is tartalmaz az aloe vera készítmény. Mint említettem, több száz komponens tartalmaz, és ezek között, ezeket hogyha nagyjából akarjuk szétosztani, akkor el lehet különíteni a vízben oldódó fázist, illetve zsírban és alkoholban oldódó fázisokat. Viszont azt is sikerült már konkrétan aktív, hatékony anyagokat azonosítani, amiből körülbelül 100 van jelenleg. Ez azért fontos, mert ezeket az aktív anyagokat más növényekben, vagy akár szintetizálható formában is elő tudja már állítani ma a biotechnológiai tudomány, és ezekről viszont már konkrétan tudjuk, hogy mit csinálnak. Tehát például az egyik nagy mértékben megtalálható, aloe verában megtalálható kész anyaga az acemannán, aminek van kimutathatóan sebgyógyulásra, immunmodulátor hatása, daganatellenes antivirális hatása is. Ezen kívül számos gyulladáscsökkentő anyagot is tartalmaz, ezek közé tartoznak a glikozilkromonok, a bradikináz, a magnéziumlaktát, illetve a szalicilsav is megtalálható, a szalicilsavat pedig már nagyon régóta ismerjük, mint fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő anyag. Természetesen az egy dolog, hogy tudjuk, hogy a növényben mi van, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy mire hat az emberi szervezetben, fontos az, hogy a másik oldalt is ismerjük, és ez pedig az emberi szervezetnek a működése. Hogyha megnézzük azt, hogy az évek során a biológiai felfedezések és a kutatási módszerek hogyan változtak, akkor kiderül az, hogy az emberek lényegében már több ezer évvel időszámításunk előtt tudatosan foglalkoztak azzal, hogy a környezetüket megismerjék és műveljék, és akár irányítani is tudják az ott élő élőlényeknek a fejlődését és az életét. És ebből a hosszú ábrából nem fogok nagyon részletesen semmit sem kiemelni, csak azt szeretném ezzel hangsúlyozni, ezzel az ábrával, hogy rengeteget fejlődött a biológia és az orvostudomány, ami azt jelenti, hogy egyrészt megismertük az emberi szervezetet, még mindig nem teljesen, de rengeteget tudunk már róla, illetve az, hogy a megismerő módszerek, a kutatási módszerek is rengeteget fejlődtek. Tehát lényegében minden adott ahhoz, hogy összehozzuk az aloe vera lehetőségeit az emberi szervezetre gyakorolt hatásával. Ebből az ábrából még egy dolgot emelnék ki, méghozzá a Humán Genom projektet, amiről talán hallottak már önök is. Ez az 1990-es évek elején kezdődött, és a 2000-es évek elejére fejeződött be. A Humán Genom projekt az azt jelenti, hogy lényegében a 2000-es évek elejére sikerült a humán genom szekvenciát teljesen megfejteni és megszekvenálni. Ezt szemléletesen több száz példány könyvben ki is nyomtatták. Ennek az elemzése során kiderült, hogy bár az emberek nagyon hasonlóak egymáshoz, hiszen emberek vagyunk, de emellett rengeteg genetikai eltérést van az egyes egyedek között. És innentől kezdve talán néhányan már ismerik is ezt a személyre szabott orvoslás kifejezést, hiszen kiderült, hogy onnantól kezdve, hogy különbözik az emberek genetikai háttere, innentől kezdve a betegségekre való fogékonyság, és természetesen a gyógyító módszerek is különbözni fognak egymástól. És ez orvosi és gyógyszerészi szempontból hihetetlenül fontos, főként a gyógyszergyáraknak, hiszen kiderült, hogy ugye nem minden beteg egyforma. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy populáció, akit mondjuk egy adott betegséggel kezelnek, azoknak egy hányada válaszolni fog arra a kezelésre, viszont van egy része, akiknél teljesen hatékonytalan lesz ez a kezelés, sőt van egy másik populáció, akiknek viszont még inkább káros is, hiszen annyi mellékhatás alakulhat ki a kezelések során, hogy akár még károsabb is, mint az eredendő betegség, amiért kezelték őket. És ezt már igazából Hippokratész időszámításunk előtt a 400-as években ki is fejtette, hogy szerinte sokkal fontosabb ismerni, hogy a betegség milyen embert érint, mint hogy az embernek milyen betegsége van. És éppen ezért arra is figyelnünk kell, hogy az egyedi genetikai eltérések következtében milyen gyógyító módszereket lehet majd a jövőben, ami most jelenleg még utopisztikusnak hangzik, de ebbe az irányba megy az orvostudomány, hogy személyre szabott gyógyítási lehetőségeket találjanak ki. Tehát az egészségtudatosabb életmódunk, a biológiai kutatások fejlődése és az orvosi és molekuláris biológiai módszerek fejlődése mind lehetővé tette, hogy az aloe verát kutatni lehessen. Most kutatóként nagyon fontosnak tartom azt, hogy azok a tapasztalatok, amik az emberekben kialakulnak egy-egy kezelés során, maradjunk az aloe vera használata során, azok ne csak anekdotaszerűen, szájhagyományszerűen terjedjenek információként, hanem ezek kutatási szempontból, kísérletekkel, klinikai kutatásokban valóban legyenek bizonyítottak, hiszen ezzel támaszható és támogatható lesz az összes, konkrétan mondjuk maradjunk az aloe veránál, az aloe vera használhatósága. Tehát akkor mi is az élő szervezetre gyakorolt hatása? Összegyűjtöttem néhány publikációt, igazából ilyen nyilvánosan hozzáférhető publikációs adatbázisból. Kíváncsi voltam arra, hogy az évek során hogyan alakult az aloe vera kutatások, tehát tudományos kutatások alakulása, és hogy egyáltalán mikor kezdődött ez az egész. Ez a táblázat mutatja, hogy az első aloe verával megjelent írásos tanulmány, tudományos tanulmány 1948-ban jelent meg, amikor lényegében leírták az aloe vera nedvének bizonyos összetételét, és utána lényegében 40 éven keresztül szorványosan egy-egy cikk megjelent. Az első cikkek érdekes módon, vagy talán nem meglepő módon bőrrel kapcsolatos kutatások voltak, hiszen nyilván az volt a legegyszerűbb, a legközelebb, könnyebben hozzáférhető és a legegyszerűbben alkalmazható mód. És igazából a 80-as évek közepétől kezdtek egyre jobban megjelenni, és lényegében 2000-től pedig egészen napjainkig fokozatosan növekszik az aloe vera kutatással kapcsolatos tudományos publikációk száma, és ez nyilván a jövőben még tovább fog emelkedni, tehát nem gondolom azt, hogy itt most elért egy platófázist, és nem fog tovább fejlődni a kutatás. Hogyha megnézzük az országonkénti lebontást, ez számomra szintén érdekes volt. Arra voltam kíváncsi, hogy az egyes országokat mennyire érdekli tudományos szempontból az aloe vera kutatási terület. És az jött ki, hogy az adatbázis szerint, amit én néztem, hogy Indiában történik a legtöbb aloe verával kapcsolatos kutatás, utána az Egyesült Államok áll élen, mint nagyon sok minden másban. Nyilván ebbe az is szerepet játszhat, hogy az USA-ba, az Egyesült Államokba vándorol be nagyon sok távol-keleti és más országból származó ember, akik természetesen vihetik magukkal az érdeklődést az aloe vera kutatás iránt. És utána, hogyha megnézzük, hogy melyik országban, akkor kiderül, hogy igazából azokban az országokban, tehát a távol-keleti, Korea, Japán és dél-amerikai, afrikai országok, ahol ezek az országok valószínűleg kultúrájuknál fogva közelebb állnak a tradicionális orvostudományhoz, mint a nyugati társadalmak vagy az európai társadalmak. És igazából ez nem is pénzkérdése ez az egész, mert hogyha megnézzük olyan országok, mint például Franciaország, Norvégia, vagy akár Svájc, amikről tudjuk, hogy gazdaságilag nagyon jól és fejlett országok, és tudományos szempontból is nagyon erős országok, igazából ezek az országok nem nagyon foglalkoznak az aloe vera kutatással. Viszont örömhír számunkra, hogy Magyarország is megjelent most már ezen a térképen, hiszen az elmúlt évben Milesz Sándor jóvoltából sikerült egy kutatási tudományos cikket lepublikálnunk ezen a területen Magyarországról, és teljesen magyar csapatmunka volt, tehát ebben külföldi munka nem volt. Még egy táblázatot mutatnék, arra voltam kíváncsi, hogyha megnézzük azt, hogy milyen szerveket vagy betegségeket érintenek a tudományos kutatások, akkor ebből megint szépen kiderül, hogy első helyen a szájjal vagy a bőrrel és a nyálkahártyával kapcsolatos kutatások azok, amelyek az élvonalon vannak. És utána jön a többi szervünk, vagy hogyha megnézzük ezeket a betegségeket, akkor itt is a bőrhöz kapcsolódó sebzés az, ami a vezető helyen van. Sokan foglalkoznak, de még valószínűleg még mindig nem elegen a különböző fertőzések, tehát a mikrobiális fertőzések, megcélzó aloe vera hatásokkal, így például a gomba, a baktérium, vírus, és hát eléggé kevesen foglalkoznak még az olyan inkább ilyen pszichológiai vagy mentális csoportba tartozó jelenségekkel, mint például a depresszió, a memória és a tanulás, de nyilván ezek is változni fognak majd idővel. És akkor egy néhány szót azoknak, akik nem teljesen, ugye ez a tudomány terület, ez egy kicsit ilyen misztikusnak tűnhet azok számára, akik nem foglalkoznak ezzel, hogy mi is az a tudományos publikáció, és hogy miért hangsúlyozom azt, hogy ez fontos, tehát az, hogy azért hangsúlyoztam többször is, hogy tudományos folyóirat, mert az nem ugyanaz, mint hogyha egy hétköznapi folyóiratban jelenne meg egy tudományos cikk, hiszen a tudományos publikáció az azt jelenti, hogy nemzetközi folyóiratban, tehát angol nyelven, jelenleg a tudomány nyelve az angol, ugye ez régen német és latin volt, tudományos, tehát angol nyelven jelenik meg, és ezek a folyóiratok, ezek rangsoroltak, méghozzá olvasottság és idézettség alapján minden folyóiratot rangsorolnak valahova. Ezeknél a folyóiratoknál a megjelenés feltétele az, hogy egy nagyon szigorú szakmai bizottság kezén megy keresztül a leközlendő tudományos folyóirat, vagy a tudományos cikk. Először is az editorhoz, a kiadóhoz kerül, aki eldönti, hogy egyáltalán beleillik-e abba az, annak az újságnak a profiljába az a terület, amit le akar közölni a kutatócsapat. Utána pedig kiküldik szakembereknek, az úgynevezett reviewereknek, 2, 3 vagy 4 bíráló kezébe kerül, akik abszolút elismert szakmai szakértői annak az adott területnek, amin végül is a tudományos vizsgálatok készültek. És ezek után ez egy 1-2 hónapos procedúra, amíg eldöntik ezek a reviewerek vagy bírálók, hogy mi legyen a sorsa ennek a kéziratnak. Nagyon nagy esetszámban elutasításra kerülnek ezek a kéziratok. Ilyenkor ez azt jelenti, hogy el kell küldeni máshova, tehát abba az újságban még egyszer nem lehet olyan formában megpróbálni leközölni. Egy másik része az, ami nagyobb változtatást kér, tehát azt jelenti, hogy nem utasítják el teljesen, viszont nagy változtatást, tehát további kísérleteket, megerősítő kísérleteket fognak kérni. A harmadik változat az, amikor kisebb változtatásokat, ez azt jelenti, hogy kísérleteket már nem fognak kérni, de esetleg át kell írni a diszkusziót, tehát a magyarázatát, hogy hogyan interpretáljuk az elért eredményeket, ilyenféle változtatásokat kérhetnek. És a negyedik, ami a nagyon-nagyon ritka, hogy egyből sikerül elfogadtatni a cikket, az lényegében az, aminek nagyon-nagyon szoktunk örülni. Abban az esetben, hogyha ezeket a változtatásokat elvégzik a kutatók és visszaküldik az újsághoz, akkor utána rendszerint azért megtörténik az elfogadás és megjelenik ebben a nemzetközi, tehát a folyóiratban megjelenhet a közlemény. Még két dolgot szeretnék definiálni a tudományos publikáció kapcsolatban. Megemlíthetünk deszkriptív és mechanisztikus közleményeket. A deszkriptívek azok lényegében leíró közlemények, ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy élő sejt vagy egy élőlény, valamivel megkezeljük azt az élőlényt, és utána valamilyen jelenséget leírunk. Tehát egy morfológiai változás, hogy megváltozott a sejtnek az alakja, vagy pedig az, hogy valami anyagot termelni fog, kikerül a sejtből vagy az élőlényből, és egyszerűen ezt a jelenséget leírjuk. A másik típusú publikáció a mechanisztikus publikáció, aminek nagyobb is a presztízse és jobb helyeken is le lehet közölni, mert itt nem az van, hogy csak a végeredményt leírjuk, hanem megpróbáljuk megfejteni azt az útvonalat, ami a jelenséghez vezet, tehát közben mindenféle folyamatot megpróbálunk feltárni, és ez természetesen sokkal több munka, de sokkal izgalmasabb is, és a részletekben, ugye nagyon sokszor a részletekben van a fő mondani való elrejtve. Milyen problémák vannak a kutatásban, hogyha a kutatásról beszélünk? Először is vannak általános problémák, amivel minden kutató küzd, és minden kéziratnál küzdeni kell. Ez például az, hogy meg kell válogatni rendesen a kontrollokat. Ez azt jelenti, hogy mind pozitív, mind negatív kontrollra szükség van. Tehát tudnunk kell azt, hogy mi az, ami biztosan kivált egy hatást, és mi az, ami biztosan nem vált ki egy kezelésnél egy hatást, és utána az általunk vizsgált anyagot lehet a két véglet közé behelyezni, hogy milyen hatása van annak az anyagnak, amit vizsgálunk az adott élő lényre. Nagyon-nagyon fontosak a duplavak kontrollok, ami nagyon sokszor hiányzik ezekből a kutatásokból. Humán kísérleteknél a duplavak kontroll azt jelenti, hogy sem az orvos, aki mondjuk beadja az anyagot a betegnek, sem a beteg, aki megkapja az anyagot, nem tudja, hogy mit kapott. Tehát ez teljesen vakon történik, és egy másik bizottság természetesen tudja, hogy mi zajlik, de ezáltal nem nincs befolyásolva sem a kezelőorvos, sem pedig a páciens azzal azáltal, hogy tudja, hogy placebót kap, vagy tényleg valamilyen hatékony kezelést. Az állatkísérleteknél a dupla vakkontroll azt jelenti, hogy aki kezeli az állatot, és aki kiértékeli az eredményt, az nem ugyanaz az ember, mert itt is ugye nem fogja belevinni a szubjektivitását, hiszen aki kezeli, az tudja, hogy mit ad be, viszont akár tudat alatt is egy kicsit másképpen interpretálhatja az eredményeket, hogyha tudja, vagy reméli, hogy milyen eredményt várna. Sajnos nagyon kevés a humán vizsgálat, és nagyon kevés a klinikai fázis, ennek jogi engedély háttere van, ezeket nagyon-nagyon nehéz beszerezni, viszont ugye nagyon-nagyon fontos lenne, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Általános problémának tartható az, hogy nem elég részletesek a kísérletes leírások, tehát nem reprodukálható, nem ismételhető, tehát hogyha mondjuk Amerikában csinál egy kutatócsoport egy vizsgálatot, aki, és ezt tovább szeretné fejleszteni mondjuk egy európai labor, akkor ahhoz tudni kell, hogy tényleg milyen körülmények között történtek ezek a kísérletek, mert néha akár néhány fok eltérés is egy adott kísérletnél teljesen más eredményeket okozhat, és akkor már azt mondjuk, hogy nem reprodukálható az a vizsgálat. Tehát ez is egy probléma, hogy a részletes leírások sokszor hiányoznak. Fontos az, hogy ennek időtényező is vannak, tehát egy ilyen kísérlet, egy ilyen hosszabb távú kísérlet, az nem néhány nap, néhány hét, hanem több év is lehet. A mi közös munkánknak is az eredménye az 2-2,5 év volt, tehát erre időt kell szánni. A pénzt azt nem akarom mondani, mert nyilván a pénz az élet minden területén egy tényező, és természetesen szabadalmi jogok és úgymond ilyen titkok is befolyásolják azt, hogy publikálható-e valami, mert ami szabadalommal védett, az például nem adható közre nem feltétlenül adható közre a nyilvánosság számára. Ezeken az általános problémákon kívül alul specifikus problémák is nehezítik a kutatásokat és a vizsgálatokat. Ugye említettem, hogy az aloe családban nagyon sok növény tartozik, és ugye nem mindegy, hogy aloe verát nézünk, vagy pedig egy teljesen más, de aloe családba tartozó növény, hiszen nyilván azért más a két növény, mert más összetevői vannak, és innentől kezdve az emberi szervezetre is más hatással lehet. Fontos az, hogyha még akár aloe verát nézünk, akkor is az fajon belüli egyedi eltérések is okozhatnak különbségeket az eredmények között, hiszen nagyon fontosak a termesztési vagy a tenyésztési körülmények. Nyilvánvalóan, ami mondjuk Amerikában vagy ami Afrikában nő növény, az nem feltétlenül ugyanannyi anyagot fog, akár cukrot, akár másfél anyagokat, nem ugyanazokat az összetevőket, mennyiségben nem feltétlenül azokat az összetevőket fogja tartalmazni. Nagyon fontos, hogy dolgozzák fel ezeket az anyagokat, tehát hogy hőhatás, hőkezelés is történik, vagy hidegkezelés történik, megváltoztathatja az összetevők mennyiségét és minőségét. Fontos, hogy kerül-e valami adalékanyag a feldolgozás során ezekbe a termékekbe. És természetesen fontos, hogy milyen kiszerelés, tehát gél, folyadék vagy por formájáról beszélünk. Eltérőek lehetnek a kísérleti körülmények, amin azt értem, hogy ugye, mint említettem, több száz alkotója lehet ezeknek a növényeknek. Nagyon nem mindegy, hogy a teljes növény dolgozzuk fel, és azzal történik valamilyen kezelés, vagy csak a vízoldékony frakciót, vagy csak az alkohololdékony frakcióval dolgozunk, vagy pedig csak egy-egy komponenst vizsgálunk, ami nyilván egy tisztább rendszer, de ez publikációnként nagyon-nagyon változó szokott lenni. És természetesen azzal is számolni kell, amikről alig tudunk valamit jelen pillanatban, szinte azt kell, hogy mondjam, hogy semmit nem tudunk, arról, hogy például ezekből a komponensekből mi az, ami felszívódik a bőrben, mi az, ami felszívódik a bélben, és hogyan szívódik fel, hogyan bomlanak le, és hogyan kerülnek kiválasztásra vagy eltávolításra a szervezetünkből a májon vagy a vesén keresztül. Tehát ezekről semmit nem tudunk, tehát igazából rengeteg dolog van, amit lehetne még kutatni ezen a területen. Ezt az ábrát már mutattam, és csak néhány szót, tényleg csak néhány mondatot szeretnék a bőrről említeni, és utána rátérek a saját kutatási eredményeinkre. A bőrt azért szerettem volna kiemelni, mert erről van a legtöbb hiteles publikációs eredmény, és talán nagyon sok hölgy kollégámat és a férfiakat is természetesen érdekelheti, hogy milyen hatása van az aloénak a sebgyógyulásra, illetve az öregedés és a bőr hidratációs vagy regenerációs képességeire. A bőr összetevőről már nagyon sok mindent tudunk, én részletesen ebben most nem mennék bele, viszont azt is lehet tudni, és ez már kimutatott eredmény, hogy az aloe verában található allantoinok, illetve a szintén aloe verában található glükomannán és giberelin, azok egyértelműen a bőr alsó rétegében található fibroblasztoknak az osztódását, tehát a sejt szaporodását tudja segíteni. Ez a regeneráció, a bőr regenerációjához szükséges, hogyha van mondjuk egy sebzés a bőrön, Ezen kívül ezek a fibroblasztok olyan növekedési faktorokat és olyan különböző anyagokat fognak termelni, amik serkentik a bőr kollagén termelését, és ez mind-mind a sebgyógyuláshoz járul hozzá. Tehát ezek már bizonyított, tudományosan bizonyított eredmények. Ezen kívül azt is lehet tudni, hogy az aloe vera kezelés fokozza a vérkeringést a bőrben, és nyilván, hogyha a vérkeringés fokozódik, a vérkeringés azért fontos, mert az szállítja a tápanyagokat, illetve az oxigént, majd az elhasználódott széndioxidot szállítja el arról a területről, tehát ez mind-mind nagyon fontos ahhoz, hogy a bőr regenerálódni és megfelelően növekedni tudjon. A másik pedig a hidratáció és az öregedés, ez mindenkit érint, akár tetszik, akár nem. Ugye azt tudjuk, hogy az öregedés során a bőrünk pegyhütté válik, elveszti a folyadék raktározó képességét, ami a benne lévő anyagoknak köszönhető, főként a többek között a kollagénnek, a hialuronnak, amik ezek képesek a rugalmasságot fokozni, illetve a folyadékokat megkötni, és végül is ezek vezetnek az öregedés látható fázisaihoz. Ismert az, hogy az aloe vera a hialuronsav és a dermatán szulfát termelést tudja indokálni, és ezek mind hozzájárulnák ahhoz, hogy a bőr hidratációját és ezáltal az öregedési folyamatokat is lehet csökkenteni vagy lassítani. Itt felsoroltam néhány dolgot, hogy mik tartoznak még azok közé, amiket már tudományosan az előbb említett cikkekben lepublikáltak. Nem akarom ezt részletesen felolvasni, egyet fogok kiemelni, amik engem konkrétan, mint kutatóembert érdekel immunológusként, a gyulladási folyamatok. A gyulladási folyamatok szintén azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkit előbb-utóbb, vagy akár tudta nélkül már most is érint, mert nem feltétlenül vannak már megjelent jelei. A gyulladási folyamatok lehetnek akut, illetve krónikusak. Az akut az, amikor hirtelen megjelenik, és egy rövid idő után meg is lehet szüntetni, viszont vannak krónikus gyulladási folyamatok, ami sokkal veszélyesebb, hiszen az azt jelenti, hogy akár több évig, vagy egészen az életünk végéig ezzel együtt kell élnie az adott illetőnek. A fertőzések, sérülések azok jobb esetben csak átmeneti gyulladási folyamatokat indítanak el, viszont vannak olyan életmódbeli változások a szervezetünkben, mint például az elhízás vagy a diabétesz, amiről nem tudjuk, de állandó gyulladási folyamatokat tart fent a szervezetünkben. Az a probléma, hogyha ezek a gyulladási folyamatok állandóan ott vannak, akkor ez már bizonyított tény, tudományosan bizonyított tény, hogy a gyulladási folyamatok, a krónikus gyulladási folyamatok további betegségekhez, további gyulladásos folyamatokhoz és további szervezetbeli szervszintű elváltozásokhoz vezetnek. És akkor ide tartozik ezek közé, ide tartoznak a daganatok, ide tartoznak az ízületi fájdalmak, szemgyulladás, szívérrendszeri megbetegedések, fogingyulladás, a beleket érintő gyulladásos folyamatok, aszma, allergia, Alzheimer betegség, artritis, tehát ez mind-mind olyan folyamat, amikor folyamatosan valamilyen gyulladásos folyamat kiindulása következtében további betegség és egy állandóan fenntartott gyulladásos folyamat van a szervezetben. Éppen ezért a gyulladásos folyamatok csillapítása vagy csökkentése az egy hihetetlenül fontos dolog az orvostudományban. És akkor az a cikk, amit említettem, ez a tavaly évben jelent meg, és bemutatnám itt a kollégáimat, akikkel ezt csináltuk. Nyilván hangsúlyoznom kell, hogy ez mindig csapatmunka, tehát ezt nem egy ember végzi el, hanem tényleg csapatban kell dolgozni, ahol szakértő emberek, tényleg nagyon ügyesen és nagyon, nagyon örülök, hogy ezekkel az emberekkel együtt dolgozhatok. Két hallgatót mutatnék be, Budai Marietta és Varga Aliz, akik PhD hallgatóim, és remélhetőleg ebben az évben megszerzik a PhD fokozatukat. Ugye Milesz Sándort nem kell bemutatni, aki a pénzügyi támogatónk, és nagyon lelkes szakmai támogatónk is volt. Illetve Tőzsér József, aki a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének az intézetvezető professzora. Tehát végül is ezzel a csapattal sikerült megcsinálnunk ezt a tudományos vizsgálatot, amiben lényegében humán makrofág sejteket néztünk, aktiváltuk ezeket a sejteket, hogy olyan állapotot idézzünk elő, mint hogyha gyulladásos folyamat lenne, és ezeken a sejteken néztük az aloe vera hatását. A makrofágok, csak két mondat a makrofágokról, a makrofágok a csontvelőben képződnek, innen a csontvelőből különböző növekedési faktorok hatására kivándorolnak a vérbe. A vérben ezek monocita formájában, úgy nevezük őket, hogy monociták, ezek kerek sejtek, amelyek a vérben a keringés során passzívan, ugye a vérkeringéssel eljutnak a szervezetünk bármely részébe. És különböző hatásokra képesek ezek a monociták kilépni a szövetek közé. Ilyenkor a morfológiájuk is, tehát a sejt szerkezete megváltozik, mivel itt már nincs a vér, ami passzívan ugye keringetni őket, ezért ezeknek aktívan kell mozogniuk, tehát ilyen állábakat növesztenek. És a másik fontos jellemzőjük, ami a nevükben is benne van, ezek fagocitáló sejtek, tehát bekebelezik, amit úgy gondolnak, hogy be kell kebelezni. És attól függően, hogy a szervezet melyik szövetében vagy szervében telepednek le, megkülönböztetünk bőrben található Langerhans sejteket, májban található Kupffer sejteket, csontban oszteoklasztokat, központi idegrendszerben mikroglia, és még sok más, tehát mindegyiket más névvel illetjük, de ez mind makrofág sejt lesz. Ez az ábra csak összefoglalja, hogy a makrofágok miért fontosak és mennyi mindent képesek csinálni. Tudnak kommunikálni más immunsejtekkel, amit már említettem, fagocitálnak, tehát bekebeleznek különböző anyagokat, baktériumokat, meg mindenféle olyan anyagot, amit idegenként ismer fel a szervezetünk. Nagyon fontosak a sebgyógyulásban, mert növekedési faktorokat termelnek, amelyek a szöveti regenerációt segítik. Fontosak a csont reabszorcióban és a csont újjáalakulásában, hiszen tudjuk, hogy a csont az állandóan, a csontgerendák állandóan változnak, és ahhoz, hogy az előzőt lebontsák és újat építsenek, azt valaminek el kell onnan tüntetni, ezt is makrofágok csinálják, illetve nagyon fontosak a különböző mikrobiális válaszokban, tehát a baktériumok, a vírusok és a gombák, egysejtűek ellenadott válaszok során. Első körben mi azt akartuk, vagy szerettük volna tudni, hogyha megkezeljük a makrofágokat aloe vera kivonattal, akkor az az életképességükre milyen hatással van. Ugye először be kellett állítani azt a koncentrációt, aminél nem fognak elpusztulni ezek a sejtek. Összehasonlítottunk egy makrofág sejtvonalat. Az a makrofág sejtvonal az azt jelenti, hogy ez immortalizált, tehát a makrofágok normális körülmények között néhány nap alatt elpusztulnak, de ezek meg vannak úgy kezelve valamivel, ennek a részleteiben nem megyek bele, hogy ezek állandóan fenntartatók és folyamatosan osztódnak több éven keresztül is. Tehát ezek ilyen buherált, úgy mondom, hogy úgy szoktunk nevezni, hogy valamivel meg vannak buherálva. Ezen kívül pedig vannak a primer makrofágok, amelyek konkrétan ezeket a véradóból vér transfúziónál, transfúziós mintákból vettük ki és szeparáltuk, és ezt laboratóriumi körülmények között fenntartottuk. Ezek 5 napig fenntarthatók, és ennyi idő alatt kell nekünk a kísérleteket megcsinálnunk. Összehasonlítottuk ezt a két sejttípust, és végül is ami ennek az ábrának a fő üzenete az, hogy a primer makrofágok, tehát tényleg amiket az emberi szervezetből veszünk ki, azok sokkal érzékenyebbek az aloe verára. Ezt azért fontos fejben tartani, úgy gondolom, mert másmilyen eredményeket hozhatnak azok a kísérletek, amelyek laboratóriumi körülmények között több évig fenntartott sejteket használnak, illetve azok között, ahol amik tényleg az emberi szervezetben vannak. Tehát valószínűleg érzékenyebbek a primer, az emberi szervezetből közvetlenül kivett sejtek ezekre a kezelésekre. Ezek alapján úgy döntöttünk, hogy körülbelül az 1-3%-os aloe kezeléseket fogunk alkalmazni, mert ezeknél nem döglenek, nem pusztulnak el a sejtek. Ezek után arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan befolyásolja az aloe vera a makrofágok gyulladásos citokin termelését. A gyulladásos citokinek azok olyan kisméretű oldott anyagok, ezen az ábrán ezek lennének azok a citokinek, amelyek a sejtek közötti közvetett kommunikációt fogják biztosítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a két sejtnek nem kell közvetlenül kapcsolódnia egymáshoz, hanem a citokin termelésen keresztül, akár az egymástól távol lévő, tehát mondjuk a kisujjamban és a lábujjamban lévő sejtek is tudnak azáltal kommunikálni, hogy ezek a citokinek termelődnek. Ezeknek a citokineknek a termelését néztük meg, konkrétan az IL-8, IL-6, TNF-alfa és IL-1-beta termelést, és azt az eredményt kaptuk, hogyha a sejteket aktiváltuk, tehát egy gyulladásos rendszert hoztunk létre, az mindegyik esetben fokozta a citokineknek a termelését. Viszont, hogyha elkezdtük növekvő mennyiségű, növekvő koncentrációjú aloe verával kezelni ezeket a sejteket, akkor minden esetben ezek a gyulladásos citokineknek a termelése, a mennyisége az lecsökkent. Ez már egy fontos információ volt. Utána arra voltunk kíváncsiak, hogy ez az IL-1-béta citokin, amit az előbb említettem, annak milyen, az milyen mechanizmus útján termelődik, és hogyan befolyásolja az aloe vera termelést. Ugye innentől már ez egy kicsit mechanisztikus lesz, tehát nem csak a jelenséget írjuk le, hanem megpróbáljuk az útvonalat is megfejteni. Azt tudjuk, hogy az IL-1-béta az egy előformából, egy inaktív előformából képződik, amit pro-IL-1-bétának nevezünk. És ez a pro-IL-1-béta ahhoz, hogy hasítódjon erre a szolubilis formára, egy fehérje komplexet igényel, amit NALP3 inflamoszomának nevezünk. Ennek van több egysége is, ezek közé tartozik a NALP3 és a kaszpáz-1, ami egy enzim, és ez az enzim fogja hasítani ezt a proformát az érett formává, ami utána szekretálódik a sejtből. Ez már egy kicsit lehet, hogy bonyolódik, de remélem, hogy azért sikerül átadni az információkat. Ennek a két fehérjének a mennyiségét próbáltuk kimérni ezen a rendszerben, és azt, hogy az aloe vera hogy hat ezeknek a termelésére. Azt ugye tudjuk, hogy a DNS, ami a genetikai információ, ahhoz, hogy eljussunk a fehérjéig, kell egyszer egy messenger RNS, és utána pedig abból íródik át a fehérje. A mi technikánkkal tudtuk mérni az mRNS szintet, illetve a fehérje szintet, és csak a lényeget mondom, a NALP3 fehérjénél azt tapasztaltuk, hogyha aktiváljuk a sejtet, akkor fokozódik a NALP3 fehérje expressziója mRNS szinten, illetve fehérje szinten, és az aloe vera kezelés az csökkenteni fogja ezeknek az expresszióját. Ugyanezt elvégeztük a kaszpáz-1 enzimre is, és a kaszpáz-1 enzimnél is azt tapasztaltuk, hogy az aloe vera kezelés a fokozódott expressziót csökkentette. Utána még egy dolgot néztünk meg, az, hogy ez a fehér, ahhoz, hogy ez a két fehérje egymással kapcsolatot alakítson, tehát komplexet formáljon, ahhoz az kell, hogy a sejteken belül csökkenjen a kálium-ion koncentráció. A kálium-ion koncentráció az azt jelenti, hogy egy ion csatornán a kálium-ionoknak ki kell jutniuk a sejten kívüli térbe, ebbe a térbe, ez pedig egy P2X7 receptor fogja, ez egy ion csatorna, ami ezt fogja csinálni, ennek is az expresszióját megnéztük, és hasonlóképpen azt tapasztaltuk, hogy az aktiváláshoz képest az aloe vera kezelés az csökkenteni fogja ennek a fehérjének az expresszióját. És ezen kívül még egy dolgot néztünk meg, méghozzá azt, hogy ahhoz, hogy a DNS-ből mRNS íródjon át, ahhoz jelátviteli útvonalak aktiválására és működésre van szükség. NF-kappa-B, P38, Junkináz, ÖRK1-2, ezeket néztük, és mindjárt be fogom fejezni. És végül is azt tapasztaltuk, hogy az aloe vera az aktiválás során ezek az útvonalak, a sötét sávokat kell nézni, időfüggvényében ezek aktiválódtak, és hogyha aloéval kezeltük meg őket, akkor nagyon szépen látszik, hogy ez az aktiválás, ez csökkent több esetben. Tehát lényegében mindegyik útvonalnál csökkenést tapasztaltunk. Összefoglalva ezeket az eredményeket, azt mondhatjuk, hogy az, hogy a citokén szintek csökkenésében változást láttunk, ez lényegében annak köszönhető, hogy csökkent a fehérjéknek az expressziója, a fehérje expresszió pedig azért csökkent, mert az aloe vera gátolta az jelátviteli útvonalak által kiváltott aktiválási folyamatokat. Végül is azt mondhatjuk, hogy az aloe vera gátolja az általunk vizsgált gyulladásos folyamatokat. Azért hangsúlyozom, hogy az általunk vizsgált, mert én csak azt merem kijelenteni, hogy ebben a rendszerben gátolja a gyulladásos folyamatokat. Más rendszerben nyilván konkrétan meg kell nézni, hogy mit csinál. És akkor köszönésképpen, illetve búcsúzásképpen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontosak ezek a természetes gyógymódok és a mindenféle kiegészítők, de természetesen csak ezekkel nem lehet teljes életet élnünk. Ahhoz, hogy valaki valóban egészséges legyen, nagyon fontosnak tartom én személy szerint a belső harmóniát és a lelki egyensúlyt, a mértéktartó minőségi táplálkozást, illetve a rendszeres testmozgást. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, illetve önöknek a figyelmet.